Sok szeretettel üdvözöllek benneteket még egyszer. Azért vagyunk páran egy ilyen hétvégén, amikor a szombat munkanap és ráadásul az órát is átállítják, az egy elég gyilkos helyzet ideérni az Isten tiszteletre. De hát köszönöm, itt vagytok, büszke vagyok rátok. Hát egy olyan témám van, ami az életemnek az egyik legfontosabb területe, de nehéz ugye gyerekeim előtt prédikálni erről, bár már egyszer-kétszer megtettem. Nekem egy nagyon fontos terület az életemnek. 14 éves voltam, amikor az Úr Jézus úgy szembe jött velem, hogy nem tudtam kikerülni. Addig elég ügyesen szlalomoztam. Egy keresztény családban nőttem fel, és volt lehetőségem meg alkalmam, vagy lett volna többször is így személyesen találkozni vele, de addig kerülgettem. Aztán akkor nem sikerült. Azóta eltelt 32 év, szóval jól számoltok, akkor olyan 20 éves vagyok, 27 év tapasztalattal a hátam mögött. Sok öröm és sok fájdalom belefért ebbe az eltelt időbe, és hát sok olyan küzdelem is volt benne, amiről azt gondolom úgy nézek vissza rá, hogy megérte, meg sok olyan, amire úgy tudok visszanézni, hogy eléggé hiába való volt, de hát megtörtént. És mindent összevetve azt gondolom, hogy az Úr Jézussal megélt közösségnek a három legnagyobb ajándéka a számomra, az egyik a Zsófival a házasságom, a másik a három gyermekem, akiket kaptunk, és akiket nevelhetünk, a harmadik pedig az a hivatás, amiben az Úr Jézus belehívott, így az Isten országával kapcsolatban. Valószínű, hogy ő nélküle ez mind a három terület inkább egy romhalmaz lenne az életemben, mint olyan dolog, amire úgy gondolhatok, hogy megéri élni érte. Pénteken voltam egy előadáson, és azt mondta az a prof, aki ott az előadást tartotta, nagyon megtetszett ez a gondolat, hogy a filozófiának mi a központi kérdése. Tudjátok-e? Ott sok dolgot mondanak, hogy mi a központi kérdése, de hogyha közel akarjuk hozni az élethez, hogy mi az, amiért megéri az élet a fáradtságot. Hogy mi az, amiért reggel kimászol az ágyból, vagy hát a legszélsőségesebben föltéve, hogy mi az, amiért megéri az életet nem eldobni, hiszen annyi fáradtsága vesződéssel jár, hogy életbe maradjunk. Szóval mi az? Hát nekem ez a három dolog, ez mindenképpen az. A házasságom, a gyermekeim, meg az az elhívás, amit Istentől kaptam. Ha nem ismerhettem volna meg az Úr Jézust, akkor valószínű, hogy nem tudnék ezekről így beszélni. Szóval az ő kegyelmébe ágyazva lehet ez így az életembe. Szóval ma a másodikról szeretnék prédikálni, az apaságról. Az a címe ennek az hirdetésnek, hogy apának lenni jó. Tehát a világ minden egyéb híresztelésével ellentétben ez az igazság. Jó apának lenni. Néha az ember másképp éli ezt meg adott pillanatokban, aztán emiatt a gyerekek is másképp élik meg adott pillanatban, hogy jó egy apához kapcsolódni, de mindent összevetve mégis azt tudom mondani. És hát az alcíme pedig, hogy az apaság a Biblia és az élet tükrében. Fontos, hogy tudjátok, hogy amikor erről beszélni fogok a mai tanításban, akkor egy olyan dologról beszélek, amivel nekem elég sok küzdelmem volt, meg van, meg valószínű lesz. És nem a gyermekeimre gondolok, hogy nehéz rossz gyerekeknek a jó apukájának lenni, inkább fordítva, hogy hát mindaz, ami bennem ott van, és még amit az Úr Jézus folyamatosan tisztít ki, meg vesz ki belőlem, de még mindig ott van, személyiségemben, a jellemtelenségemben, egy csomó dologban, az nehézé tesz ezt a dolgot. Éppen ezért ez az egyik olyan terület az életemben, ami a leginkább tudatosítja bennem azt, hogy miért is van szükség a keresztre nap mint nap a számomra. Szóval van egy csomó olyan terület az életnek, amit az ember úgy jól ellavírozik, de az apaságot naponta kell megélni, meg a férszerepet, mindegyik kapcsolat olyan jellegű, hogy kihozza az emberből a legjobbat is, de néha a legrosszabbat is. Ugye ezt tudjátok, a feleségek tudják, hogy hogy lehet a férjekből kihozni a legrosszabbat, de azt is, hogy lehet kihozni ők a legjobbat. Na, a gyerekek a második társaság, akihez nagyon értenek, hogy hogy lehet kihozni az apjukból a legrosszabbat, de mégis ez az egész terület az életnek egy olyan része, ami odavisz bennünket nap mint nap, azt hiszem a kereszthez, hogy meríteni tudjunk abból a kegyelemből, amiből mégis érdemes nekifutni ezeknek a dolgoknak. Szóval nekem nincsenek receptjeim, én nem szeretnék receptekről prédikálni. Amúgy se szeretek recepteket olvasgatni se egyébként. Fontosak, mert könnyebb elkészíteni úgy egy ételt. Mostában néha főztem, és az egyik másik elsikeredett, mert másképp borogattam a dolgokat, mint kellett volna. És akkor mi volt az egyik? Kihagytam a pudingból a cukrot, és akkor a Levente mondja, hogy hát azt mondja, nincs benne cukor. Ja, mondom, tényleg az kifejezés, kicsit kozmás is. És, szóval jók a receptek, nem baj, ha vannak, de én nem nagyon szeretem olvasni, és ez a gyengém, úgyhogy a saját hülyeségeimből kell tanulni. Inkább néhány olyan dolgról szeretnék beszélni ma, ami inkább bátorít benneteket, akik édesapák vagytok itt, vagy majd lesztek. És arra hív bennünket, hogy azzal az ellenszéllel szemben, ami a mai társadalomban megfigyelhető, mégis oda vigyen minket az Úr Jézus közelébe, Isten közelébe, és azt mondassa a szívünk mélyéből velünk, hogy odaszálljuk magunkat az egyik legszebb és legszentebb dologra, amire Isten hívott bennünket, hogy apja legyünk azoknak a gyerekeknek, akiket ő nekünk ajándékozott. Szóval többen vannak itt, akik nem édesapák, még nem azok, de az is lehet, hogy lesznek olyanok, akik nem is lesznek, nem mindenkinek az útja ez. Mégis ebből nagyon sok dolgot tanulhatunk az életben. Istenről is, magunkról is, szóval megéri ezeken a dolgokon elgondolkodni. Az egyik dolog, amit így előjáróba szeretnék kiemelni, hogy mindannyiunknak volt vagy van édesapja, még a legidősebbeknek is. Szóval a mai téma esetleg fölidézheti azt, hogy ki is volt ő. És hát nem tudom megmondani, van akinek ez egy szép emlék és jó emlék, és a hálás tud lenni érte, van aki meg inkább a hiányát éli meg, amikor erről hall. Minden esetre fontos ezzel a dologgal is kicsit úgy megküzdeni, és megengedni, hogy Istennek a szeretetét és a kegyelmét és a jó szándékát mégis mögötte lássuk, és felfedezzük őt mindenképpen, mint aki az apaság mögött édesatyaként ott van. Aztán hát vannak közöttünk olyan fiatal emberek, akik feltételezhetően majd édesapák lesznek. Vannak, akiknek nem sok idő kell hozzá, többen is, hál' az Úrnak. Meg vannak elég fiatal édesapák is, akik nem rég lettek fiatal édesapákká. Szóval ez egy nagyon izgalmas és fontos téma. És szeretném, hogyha egy picit Isten is felsejlene mögüle, bár nemrég volt egy nagyon jó tanítás Isten atyai szívéről, de mégis mindaz, amiről ma szó lesz, hogy egy édesapa hogyan is állhatott a gyerekei mögött, az Isten apaságából levezethető, úgyhogy mindig majd kapcsolódunk hozzá, hogy ki is ő. Úgyhogy szeretném, hogyha először imádkoznánk így a mai napért, hogy Isten jöjjön közel hozzánk ebből a témából, akkor is, hogyha feleségek vagytok, és nem lesztek soha édesapák, de azért ti tudjátok belőlünk néha legjobbat kihozni ezen a téren is. Zsófi sokszor állított meg a hülyeségben, és segített újra gondolni egy irányt, amiben indultam a gyerekeimmel kapcsolatban. De nekünk, akik apák vagyunk, vagy apa jelöltek szintén, ez egy nagyon fontos, nagyon szép téma. Szóval kérjük az Úr Jézus áldását erre az időre. Édesatyám, köszönjük, hogy most a te kezedbe tehetjük le a szívünket, és kérhetünk téged arra, hogy szólj hozzánk, használd az ígét arra, hogy a te elhívásod számunkra szépnek tűnjön, méltónak, értékesnek tűnjön arra, hogy adjuk az életünket hozzá. Elsőbb adjuk az életünket a te kezedbe, hogy tehess velünk azt, amit akarsz, mint édesapák, vagy mint leendő édesapák. Kérünk, hogy erősíts meg a jóra, hogy ez is a te dicsőségedre legyen, és a gyermekeink javára, a családjaink javára, a társadalom javára, a gyülekezetünk javára. Köszönjük az Úr Jézust, aki miatt úgy kérhetjük ezt tőled, mint édesatyánktól. Amen. Szóval nem egy igéről fogok tanítani, hanem több igét is fogok, majd több igére is fogok utalni. Szóval amikor készültem, sok-sok dolgot igyekeztem átgondolni, ilyen személyes vonatkozásokat, meg elolvasni dolgokat erről. És az első dolog, ami úgy eszembe jutott, vagy ami feltűnt és úgy megragadott, hogy a társadalmi kontextusnak mi is az üzenete az apaságról, az egy kifejezés volt, ami sok szociológus, illetve pszichológusnak az ilyen szakcikkeiből előjött. És az a kifejezés nagyon érdekes, megütött engem, hogy egy apátlan társadalomban élünk ma. Tehát azok az emberek, akik a családokat és a társadalmat ebből a szempontból vizsgálják, arra jutottak, arra a következtetésre, hogy a leginkább az jellemzi ezt a világot, hogy egy apa nélküli társadalom az, amiben élünk. És hát elég fájdalmas ebbe így belegondolni, de tényleg sok jelét lehet látni. Tehát sajnos közhely az, hogyha azt mondom, hogy komoly válságban van a kultúránk, a nyugati civilizáció, és amerre halad, az nem igazán kedvez az ilyen jellegű dolgoknak, amit családban nélkülözhetetlen. És nagyon föllazult és elolvadt mindaz, ami az apaságot régen segítette, hogy egy férfi, ahogy felnőtté vált, megérjen arra, hogy az apja is legyen gyerekeknek, és az életét az alapvetően átrendezhesse. Szóval fontos tudatosítani magunkban, hogy egy ilyen társadalomban élünk, apátlan társadalomban, így látják azok, akik kutatják, hogy nincsenek apák, fizikailag is sokszor, de lélektanilag nincsenek apák jelen a családokban, és hogy ennek a hiánya nagyon sok problémához vezet, és ez a kultúra, ez formál minket, de deformális. Tehát nagyon fontos ezzel szembenézni, hogy a saját korunk gyermekei vagyunk. Nagyon jó, hogy van egy olyan külső viszonyítási pontunk, ami alapján mégis eligazodhatunk, ami segít minket a lényegnél maradni ezen a területen, és ez az ige. Mert hogy csak arra lennénk utalva, hogy ma mit jelent apának lenni, akkor nagyon nagy zavarba kellene, hogy legyünk, és így is van sok férfi társunk, meg mi magunk, én is. Tehát küzdök a mai kor embereként ezzel a kérdéssel. De hogy hol vezet ez az apátlanság, azt olvastam, azt hiszem a Népszabadság online-nál, hogy ma Magyarországon több mint 1 millió ember él csonka családokban, és körülbelül 660 ezer gyermek és 550 ezer felnőtt él csonka családokban, ahol a család széthullott, néhány ezek közül valamilyen módon újra rendeződik, de nagyon sok szétesve marad, és így nőnek föl gyerekek. Hova vezet? Tehát ezek a fiatalok többsége apa nélkül nő föl. Akkor is, hogyha van biológiai édesapjuk, olyan messzire sodródnak a gyermekeiktől, hogy sok dolog, ami az apákon keresztül kerülhetne be egy gyermek életébe, az kimarad. És ennek nagyon komoly következményei vannak. Milyen következmények? Hát próbáltam összeszedni néhány információt, nem nagyon jutottam birtokába olyan megbízható magyar adatoknak, viszont találtam egy nagyon érdekes könyvet, a Timóteus Társág adta ki, az a Miért várjak című könyv, nem tudom, hogy hányan ismeritek. Hát egy ilyen jó vaskos, igen, nem biztos egyébként, hogyha belekezdtek, és olyan különös érdeklődés nincs bennetek, végigolvassátok, de nagyon sok érdekes adalék van. Tehát mégis bátorítalak benneteket, hogy akik gyerekeket neveltek, majd nézzetek bele, de abból szeretnék néhány dolgot kivenni, hogy a családban ez a hiánybetegség, hogy az apák hiányoznak, hova vezet? És a tinédzserek között végzett kutatásból néhány dolog, azt mondja ez a könyv, hogy évente, tehát látjátok, hogy az egy nap lesz az első oszlop, és hogy egy évre vetítve mennyit jelent az, 1000 tinédzser lány válik anyává, tehát szül gyermeket. Ez a 14-től 17 éves korig, bezárólag. Tehát 1000. Ez egy éves szintre 365 ezer, ezt meg én is fejbe tudom elvégezni. Aztán 1106 tinédzser lányon hajtanak vége abortuszt. Ez 403 ezeret jelent az Egyesült Államokban éves szinten. 4219 tinédzser kap el valamilyen nemi betegséget egy nap alatt. Tehát ez az első szám mindig egy napot jelent. Az 1.539.935 nemi betegséget jelent egy év alatt ebben a korosztályban. Aztán 500 fiatal kezd el drogozni, 182.500-at jelent egy év alatt. 1000 fiatal kezd el alkoholizálni, 3.610 tinédzser támadnak meg, ez 1.317.000 tinédzsert jelent. Mit jelent ez? Hát apák hiányában az utcán csellengenek, tehát kívánnak téve mindannak, ami ott történhet velük. Ebből 80-at megerőszakolnak, ez 29.200 megerőszakolt tinédzsert jelent egy év alatt. És 7 fiatal gyilkolnak meg, 7-et tartóztatnak le gyilkosság miatt, tehát amit ők követnek el naponta, ez 2555-öt jelent. és 6 tinédzser követel öngyilkosságot. Tehát ijesztőek ezek a számok, hogyha nézzük ezeket, és ez mind-mind visszavezethető a kutatók szerint oda, hogy az édesapák hiányoznak. Tehát az a védelem, és az, amit az ő jelenlétük jelenthet, ezek hiányoznak. Tehát a társadalmi kontextusnak az üzenete az, a szociológusok szerint, hogy egy apátlan társadalomban élünk, és sok-sok dolog van, ami... Bocsánat, mikrofon beszólt a mikrofon. Tehát sok olyan probléma van, ami erre vezethető vissza. Jeremiás könyvében van egy vers, ami nagyon jól leírja ezt az állapotot, azt mondja a 47. rész 3. versében a Biblia, hogy az apák még a fiaikkal sem törődnek, mert az erejük oda lett. Hát azt hiszem, hogy nagyon jól mondja a Biblia ezt. Amikor a férfiaknak az ereje oda lesz az élethez, és az élet igazi fontos dolgaihoz, amikor már éppen, hogy csak magukat tudják fönntartani valahogy, akkor nem tudnak figyelni olyan dolgokra, amikre ők lennének elhívva, ami az ő hivatásukba be van csomagolva. Hogyha meg akarjuk menteni a következő generációkat, akkor meg kellene menteni az apaságot, ez azt jelenti. Nem tudjuk a fiatalokat igazán megőrizni, megvédeni. Egy csomó olyan prevenciós program kudarcot fog vallani, amik szép erőfeszítések, jó erőfeszítések, kell törődni vele, hogyha az apaságot magát nem lehet megmenteni. Tehát mi keresztjének a személyes életünkben, a gyülekezeti kontextusban, de a társadalmi kontextusban is, amikor megéljük ezt helyesen, egy nagyon fontos dolgot teszünk. Istennek egy különös kegyelme az, hogy még vannak olyan közösségek, ahol ez számít, és jelen lehetnek, mint példa, a családjaikban sok-sok fájdalomtól esetleg a gyermekeiket megóvhatja Isten az édesapákon keresztül. Tehát mentsük meg. Mi a Biblia üzenete? Ugye a Biblia, ez a társadalmi kontextusnak az üzenete, a Biblia üzenete még ettől is fontosabb. Ahogy kezdődik a Biblia az ember teremtésével kapcsolatban, az a legfontosabb üzenete, hogy az Isten az embert, a férfit is és a nőt is a saját képmására teremtette. Annyira fontos dolog ez, és az ember méltóságából egy olyan fontos titokról, misztériumról beszél itt a Biblia, hogy még a 10 parancsolatból az a parancsolat, hogy ne készíts magadnak Istenről semmilyen szobrot vagy ábrázolást, az is ide megy vissza. Ugye, hogyha egy Istenről szobrot készítünk, vagy bármilyen ábrázolási formában egy bálványt készítünk, ez bálványimádáshoz vezet, mert amilyen Istent imádunk, az hatással van az életünkre. De az egyetlen hiteles másolat Istenről, az egyetlen olyan kép, ami Istent igazán mutatja be, azt Isten maga készítette, és azok mi vagyunk. Az ember Isten képmása, Istennek az a megjelenítése, ami egyetlenül legitim, és ez az egyik fontos üzenete a Bibliának. De ami itt a mai témánkból fontos ezzel kapcsolatban az, hogy amikor egy édesapa és egy édesanya elfogad egy gyermeket, és elkezdik nevelni, és az a gyerek elkezd érzékelni bennünket az érzékszerveivel, meg a lelkével, elkezd a lelkében egy kép kialakulni Istenről. És mind az ilyen pásztorál pszichológiai vagy lélektani megfigyelések, mind a lelkipásztori tapasztalatok azt mutatják, hogy az Istennel kapcsolatos képre a legerősebb hatással az édesapák vannak. Az az apa, amelyik távol van, az egy távol Istent mutat be. Az az apa, amelyik nincs, az egy olyan Istent mutat be, amelyik nincs. Az az apa, amelyik erőszakos, az egy erőszakos Istent mutat be a gyermekeknek, és egy ilyen képet fest az életében. Egy önző apa, egy önző Isten fest a gyermeke szívében Istenről. És nagyon nehéz ezekkel az Isten képekkel megbirkózni utána, ahogy felnőnek a gyerekek. Mi múlik ezen? Hogy milyen kép alakul ki a gyermekeink szívébe Istenről? Hát két dolog. Az egyik, hogy mennyire lesznek egészségesek, mint felnőttek a személyiségükben, és mennyire tudnak majd helytállni az életben. De ami még ettől is fontosabb, csak az örökkévaló sorsuk. Tehát a tét az nem is olyan kicsi, hogy milyen képet hordanak a szívükben Istenről, és ezért az apaság egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit Isten szeretné, hogyha a szívünkben a helyén lenne. Ott lenne az egyik legfelsőbb polcon. Mert egy mérhetetlen nagy bizalom és kegyelem van Isten részéről mögötte. Tehát jó úgy gondolni az apaságra, mint egy meg nem érdemelt bizalom, egy meg nem érdemelt jó indulat Istentől, egy megelőlegezett jó indulat, és egy olyan hivatás, amin keresztül ő lép be a gyermekeink életébe. És ez a kép, itt az utolsó sor, ami fönn van a dián, ez a kép Istenről, ez vagy versenyben, vagy szinkronban van az Istennel. Nagyon fontos, hogy komolyan vegyük ezt. Egy édesapa sem tud tökéletes lenni, és nem is ez az üzenet ennek az egésznek. Talán sokkal inkább az, hogy az apaság az Isten kegyelme nélkül, Krisztus keresztje nélkül, a megváltás nélkül, az Istenhez való kapcsolódás nélkül nem tud jól működni. Gyermeket csinálni bárki tud, aki ugye biológilag erre a dologra beérett, és nem avatkoztak be művileg. De gyermeket úgy nevelni, hogy a kisgyermeknek az életében ez a dolog helyén legyen, Isten nélkül nem lehet. Van egy kis filmrészlet, amit szeretnék bejátszani nektek két okból.
Megválasztás.
Köszönöm, Sam.
Igen.
Sam, szóltak, hogy indulnod kell.
Igen, itt az idő.
Úgy bizony.
Igen, itt az idő, hogy menjek.
Igen.
Igen, itt az idő, hogy menjek, George.
Sok szerencsét.
Itt az idő. Még kettő, siess, a második, az még egy emelet, a 3-2-4-es szoba a harmadik emeleten. Rebeka!
Magad csinálta ezt?
Bocsánat.
Később áratakuk, a fogja meg a kezét.
Jól vagy?
Ezt kikaptad.
Jól van. Lélegezzen mélyeket. Már jön is.
Már jön is. Már jön is. Már jön is. Már jön is. Már jön is. Már jön is. Már jön is. Már jön is. Már
jön is. Kislánya lett.
Gyere.
Egészséges.
Jó. Nyugi, nyugi.
Mi legyen a neve?
Lássuk csak. Lucia az égben gyémántokkal. Lucy Diamond Dawson. Lucy Diamond Dawson. Szia! Igen, szia! Te vagy a lányom. Én meg a te papád. Igen.
Picture yourself in a boat on a river.
Ma menjünk busszal.
Igen, menjünk.
Nézd, ez most indul. Siessünk.
Most indul. Siessünk. Bocsánat, várna.
Rebeka! Rebeka, megy a buszunk!
Nem tudom, hányan ismeritek ezt a filmet, mert nézzétek meg, mert egy nagyon szép film az apaságról. Azt mondanám itt csak így röviden, hogy az az üzenete, hogy nem IQ-ból szeretünk. Ez a srác, a Sam, ő egy fogyatékos. Ennek ellenére az egész film nagyon érdekes ebből a szempontból. Rajta kívül szinte senki nem érti igazából, hogy mit is jelent az életben szeretni. Akár egy gyereket, áldozatosan, akár egy férfi, egy nőt. Nagyon érdekes dolgok jönnek elő benne. Szóval a szem egy jó példa arra, hogy mit jelent az apaság, és adni magunkat az apaságnak. És hát itt láttátok, azt nem tudom, hogy akik most apukák voltatok, hányan vettetek részt papás szülésbe. Én szerettem volna mindegyiknél, de leginkább Balázsnál tudtam ott tenni a Blankát, lekéstem, mert már szembe jött velünk, mire odaértünk a szülészorvossal. Nem hitték el Zsófinak, hogy hol tart a fájásokba. A Levihez meg nem engedtek be, mert az Zalaegerszegen még nem ment át ez a szemléletmód, mire mi oda költöztünk. Szóval Balázsnál ott voltam, és egy nagyon megrázó dolog volt nekem, egy csodálatos élmény volt. És ez történt ez a fickóval, és így fogta a kisbabát, és akkor mondta, hogy én vagyok a papád, te meg az én kislányom. Szóval akinek leesik, hogy ez mit jelent ez a szimpla kis mondat, onnan kezdve egy életre, az tud édesapává válni. És ez a szem, ez gyakorlatilag ezt értette meg, és egy nagyon fontos üzenet, hogy ez nem IQ-ról szól. Nem IQ-ból szeretünk, nem IQ-ból teszünk boldoggá embereket, valami sokkal mélyebb dolog kell ehhez. És akiknek IQ-juk van ebben a filmben, nem is olyan kevés, nem tudták megérteni ennek ellenére az egyik legfontosabb dolgot, a szeretetről és az életről. Szeretném föltenni a legfontosabb pontokat, amiről szó lesz, ahogy szeretném megragadni ezt a témát. Az első lesz a nemzés misztériuma, amikor egy férfi a teremtő Istennek az eszközévé válik, aztán a szeretet misztériuma, amikor egy férfi a szerető Isten képévé válik, a növekedés misztériuma, amikor egy férfi a gondviselő Istennek a munkatársává válik egy gyerek életében, és az elengedés misztériuma, amikor egy férfi az ajándékozó Istennek a követőjévé válik. Szóval erről lesz most szó, körül szeretném így körbejárni, hogy mit is jelent az apaság, az édesapaság a Bibliában. Tehát az első, a nemzés misztériuma, amikor egy férfi a teremtő Istennek az eszköze lesz. Azt olvassuk az 1 Mózes 5.1.3-ban. Kirakom itt az 1 Mózes 5.1.3-ban, hogy ez az Ádám nemzetségének a könyve, amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. Ebben a fejezetben, az 5. fejezetben 21-szer fordul elő a nemzeni szó. Tehát nagyon fontos ebben a fejezetben ez az egész, hogy indul el az élet a Földön, az első emberpárt megteremtése után. És itt van egy kifejezés, ami rímel az első fejezetekre, amikor az ember teremtéséről van szó, hogy Isten a maga képmására teremtette az embert. Itt azt mondja a Biblia, hogy a férfi magához hasonlónak a maga képmására nemzette az utódait. Tehát amikor egy férfi egy életnek az elindulásában részt vehet, ugye az lehet egy ilyen kis szerelmes csillanás a szemekben, de ott egy mélyebb dolog történik a háttérben. Valami olyasmi, hogy Isten és az ember együtt tesz valamit. Szóval itt nem csak egy biológiai törvényszerűségnek a működéséről van szó, hanem egy sokkal mélyebb dologról. Vitatkoznak ezen teológusok, filozófusok, hogy van az, hogy az Isten meg az ember együtt működik ebbe a pillanatba, Isten mikor lép bele a nemzés pillanatába, vagy utána adja a lelkét, mit? Nem tudom, fogalmam sincs, szerintem ők se. De azt tudja a Bibliából, hogy amikor egy élet elindul, az nem csak egy biológiai törvényszerűségnek a működése, hanem ott Isten és az ember együtt részt vesz az élet továbbadásába, az élet újrateremtésébe. Tehát egy misztériumról van szó. Amikor egy férfi életében ez a pillanat elérkezik, az egyik legcsodálatosabb, az egyik, nem az egyetlen, de az egyik legcsodálatosabb dolog, amiben beleléphet, amiben részt vehet, amire lehet, hogy abban a pillanatban nem is gondol, mert általában másra koncentrálunk mi anko férfiak, amikor a kisbabák sorsa elindul, de amikor kiderül, hogy azt mondja a feleség, hogy hát szívem, babát várunk, akkor az emberre rászakad, megfogja a szívét. Vagy milyen jó lenne, ha így lenne, és nem valami tragédiának élné meg. Ráadásul mi keresztényként tudnunk kell, hogy mi részt veszünk Istennek a munkájába, egy csodálatos együttműködés rajzolódik ki. Az 1 Mózes 4.1-ben, mikor megszületik az első gyermek, azt mondja az édesanyja Éva, hogy fiút kaptam az Úrtól. Előtte azt mondja az ige, hogy együtt voltak. Tehát, hogy szexuális kapcsolatuk volt. Élvezték azt, amit Isten ebbe belecsomagolt, hogy férfinak és nőnek teremtettek bennünket, és ebből egy gyerek lett. És ennek a gyümölcséről ez a nő azt mondja, az első asszony, hogy fiút kaptam az Úrtól. A 127. Zsoltár 3. verse azt mondja, hogy az Úr ajándéka a gyermek. Tehát a nevem szemben ugye az volt, hogy hátrafordult a szülésznő, és azt mondta, hogy ezt magad csinálta? És akkor szegény szem volt megijed, bocsánat, igen, részt vettem benne. A Biblia azt mondja, hogy nem egészen így van a dolog, hanem hogy Isten tesz valamit olyankor az emberrel együtt. Ez Istennek a munkája, és Isten ajándéka. Akkor, amikor egy férfi életet nemz, egy meghívást kap egy csodálatos titokra, hogy egy kis embernek a sorsát Isten vele együtt akarja onnan kezdve formálni. Szóval nem kevesebbről van szó, mint egy ilyen meghívásról, akkor, mikor édesapák leszünk. Sokszor nem gondolunk ebbe bele, mi sem, de a világ az egyáltalán nem. Hallgattam egy olyan jó egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt egy rádió műsort, ahol a gyerekvállalásról volt szó, és rendre azt mondogatták ezzel kapcsolatban, hogy szociális kockázat. Tehát ma azért nem vállalnak gyermeket a családok, mert ez egy szociális kockázat a családra nézve. És annyiszor használták ezt a kifejezést, hogy szinte már a gyereknek a definícióját adták meg vele, vagy a szinonimáját, hogy a gyerek egyenlő szociális kockázat. Na értjük mi ezt, tudjuk, hogy miért mondják, na de azért nem ez. A gyerek az egy titok. Istennek egy csodálatos munkája, hogy az életet tovább teremti itt a földön. Isten az embert a saját képmására teremtette, és bevonja a férfit és a nőt abba, hogy az ő képmása betölthesse ezt a földet. Amikor gyermekek születtek, elkezdték betölteni ezt a bolygót az emberek, nem más történt, mint hogy Isten a maga képét azzal töltötte be a maga képmásával ezt a földet. Szóval egy csodálatos titokba vonta be a férfit és a nőt. És hát édesapaként valahol meg kell, hogy sejtsük, meg kell, hogy érezzük, hogy egy ilyen dologra kaptunk meghívást. Tehát az apaság, ahogy itt a diának az alján van, egy Isten által megelőlegezett bizalom, egy általunk meg nem érdemelt megtiszteltetés és egy tőle kapott küldetés. Csak úgy ízlelgessük ezeket a kifejezéseket, amik ki vannak emelve, hogy bizalom, megtiszteltetés, küldetés. Ezt jelenti az apának lenni. Ha édesapa vagy, vagy ha édesapa leszel, ez azt jelenti, hogy előre bizalmat szavazott neked Isten. És ez akkor is igaz, hogyha ezt sokan föl se fogják. Isten előre bizalmat szavazott neked. Aztán Isten megtisztelt. Megtisztelt azzal, hogy rád bízott egy életet. A kezedbe tette egy gyermek örökké való sorsát, vagy kettőjét, vagy háromét, vagy négyét, vagy ötét. Azt hiszem, itt tartják a gyülekezeti csúcsot, igaz, ötnél. Nézzek hátra azokra, akiket ez érint. Ez egy nagy megtiszteltetés. Ötszörös, négyszeres, háromszoros, kétszeres, egyszeres megtiszteltetés. És egy küldetés is. Ha megkérdezik, hogy mi a hivatásod, akkor sokan szakmákat mondanak. De ez szerint a Biblia alapján mondhatjuk azt, hogy az én hivatásom, hogy édesapa legyek. Az anyukám mesélte a mami, úgy hívjuk, amióta unokáik vannak, hogy mami, hogy amikor egyszer vendégek voltak nálunk, körülbelül olyan 5 éves lehettem, megkérdezték tőlem a vendégek, hogy mi leszel, ha nagy leszel. És állítólag rávágtam, így gondolkodás nélkül, hogy apuka. És bejött dolog, ráéreztem már ott. Nekem ez valahogy akkor fontos lehetett, nem emlékszem rá, hogy miért és hogyan, de ez egy hivatás. Az apaság egy hivatás. A következő dolog, amire szeretnék rámenni, ez pedig a szeretet misztériuma, hogy amikor egy férfi édesapa lesz, akkor a szerető Istennek a képévé válik. Azért hív el férfiakat Isten, vagy azért von be Isten férfiakat az apaságba, hogy a saját szeretetét adja át a férfiakon keresztül a gyermekeiknek. És ez egy nagyon másfajta szeretet, mint az édesanyáké. Mind a kettő Istenre hasonlít, de mást jelenítenek meg ebből a férfiak és mást a nők. És nagyon fontosak ezek. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy az igazi apai szeretet az feltétel nélküli. És egy olyan igét akarok olvasni, ahol Isten önmagáról beszél Dávidnak, Dávidnak a fiáról, Salamonról. És ahogy Isten itt apaként mutatkozik be, és azt mondja, hogy Dávid, én a te helyedre odaállok, és a fiadnak apja leszek akkor is, mikor te már nem leszel. Nagyon érdekes dolgokat mond el Isten önmagáról, és tanít nekünk az apaságról. Azt mondja Dávidnak Isten, hogy atya leszek Salamonnak, és ő fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal és embernek kijáró csapásokkal, de nem vonom meg tőle a szeretetemet, ahogy megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Mit jelent a feltétel nélküli szeretet? E szerint? Hát egyrészt nem azt, hogy az apák nem támasztanak elvárásokat a gyermekeikkel szemben. Nem azt. Hanem azt jelenti, hogy a szeretetüket soha nem kötik hozzá az elvárásaikhoz, és nem teszik függővé a szeretetet attól, hogy megfelelnek-e gyermekek az elvárásaiknak, vagy nem. Azt mondja itt Isten, hogy megfenyítem, de. Tehát reagálni fogok, hogyha Salamon olyan dolgokat tesz, amik nem helyesek, de nem vonom meg tőle a szeretetemet. Nem vonom meg tőle a szeretetemet. A példabeszédek 27-5, ami még oda ki van vetítve, az azt mondja, hogy jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Tehát amikor olyan dolgok történnek, amikre reagálni kell, édesapaként ne reagálj a szeretet megvonásával. Fegyelmezz. Ha kell, fenyíts. Itt Isten azt mondja, hogy ő ezt meg fogja tenni. De nem vonja meg a szeretetet. Nem azt veszi el, nem azt rejti el, nem azt veszi vissza. És mit okoz ez? Azt mondja, hogy így a te fiadnak és a te trónod a szilárd lesz örökre. Tehát mi múlik azon, hogy ezt megtanuljuk, ezt a leckét, azt, hogy a gyermekeinknek egy stabil, szilárd életük lesz-e, vagy sem? Tehát nem arról beszél a Biblia, hogy az édesapa, aki feltétel nélkül szeret, az egy ilyen vak, szenilis, semmit nem vesz észre, semmire nem reagál, kenyérre lehet kenni, ujja köré csavarhatja az összes gyerek. Nem erről van szó, de arról mindenképpen szó van, hogy egy édesapa, ha helyes üzemmódban van, soha nem reagál a szeretet megvonásával a gyermekeinek a dolgaira, a negatív dolgaikra. Tehát mit jelent a feltétel nélküli szeretet egy apa számára? Azt, hogy minden körülmények között szeretni fogja a gyerekét. Akkor is, ha nem úgy néz ki, ahogy szeretné. Itt egy jó kis illusztráció. Nem tudom, ismeritek-e. Én ettől, ez a halálom. De ilyenkor azt mondom magamnak, hogy nem baj, én szeretem. És félek néha, hogy ez ilyen genetikai torzulásra is visszavezethető ez az egész. De... hasonló, most jót nevettünk, de nekünk ezen komoly csatáink szoktak lenni, szóval ez véresen komoly téma tud lenni. Meg kell tanulnom, hogy nem reagálok szeretet megvonással. Hogy ne reagáljak szeretet megvonással. Ez nem azt jelenti, hogy sikerül mindig. De Isten ezt szeretné megtanítani. És a gyermekem, ha átéli, hogy a szeretetemet nem veszem el, akkor sem, ha fegyelmezem. Vagy ha azt látja, hogy hülye az apja, de Isten ugyanúgy, mint édesapa meginti, helyreállítja, és a jóra figyelmeztet, és esetleg bocsánatot kér, megtanulhat fontos leckéket az életből. Tehát ezt jelenti, ez, amit itt láttam. A másik, az igazi apai szeretet kifejezést talál. Róma 5:8 azt mondja, hogy Isten abban nyilván nyilatkoztatta ki az irántunk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És ez a kinyilatkoztatás, vagy ahogy más fordítás mondja, hogy abban mutatta meg. Ez a megmutatás, ez egy nagyon fontos dolog, és nekünk férfiaknak egy nagyon komoly lecke. Ugyanis a szeretet kifejezése az nem a legerősebb oldalunk. Mi nekünk is vannak érzéseink, mi is szeretünk, de az bemutatni, kimondani, rámutatni, érezhetővé, átélhetővé tenni, ez nekünk annyira nem megy könnyen. De ott az az ige, a Lukács 15:20, amit kivetítettem, ez a tékozló fiú története. Emlékeztek, hogy amikor jön vissza a fiú, mit tesz az apa? Mit tesz? Próbáljuk felsorolni, hogy miket mondott a Biblia. Elé szalad. Megöleli. Megcsókolja. Szóval tesz egy csomó dolgot, ami minden kétséget kizáróvá teszi azt, hogy fiam, szeretlek téged. Na és mindez büszkeségből teszi? Hogy egyáltalán nem jön haza lerongyolódva, tönkremenve, szét, el, majdnem mondtam egy-két szót, bocsánat. Elszórta azt a vagyont, amit kapott, lenullázta a bankkártyát, és nagy adósággal jött haza, lerongyolódva, büdösen, koszosan a disznók mellől. De annak ellenére szerette az apa, és ezt ki is mutatta. Figyeljétek meg, hogy semmit nem mondott még eddig, egy szó nem hangzott el, de az minden kétséget kizáró volt, hogy szeretlek. És utána el is mondta, amit kellett. Na most ez az, ami a szeretettel kapcsolatban nekünk nagyon fontos, hogy nem elég szeretni, ki is kell fejezni. Tehát nekünk férfiaknak ez nagyon fontos, hogy újra és újra tudatosítsuk magunkba, hogy át kell, hogy éljék, hogy szeretjük őket. Itt a fontos kérdés az, hogy veszem-e a fáradtságot elgondolkodni arról, hogy melyik gyerekem hogy éli át azt igazából, hogy szeretik. Nem is olyan könnyű. Ebben igazodni kell mindegyikhez. Ahogy az egyik átéli, nem éli úgy át a másik. Hogyan tudnám kifejezni neki azt, hogy szeretem? Az értésére adni és átélhetővé tenni a számára azt, hogy én szeretem őt. De nagyon fontos dolog, hogy nem elég szeretni, ki is kell fejezni, és ebből a szempontból meg kell ismernünk őket. Az igazi apai szeretet a magáénak fogadja el a gyermekét. A Népszabadság online-on olvastam ezt is, hogy Magyarországon évente átlagosan 3000 apasági per zajlik le. Az apasági per az, amikor ugye az apa nem ismeri el a sajátjának a gyermekét, és az anya a kis csecsemőjét rángatja egyik orvostól a másikig, hogy genetikailag bizonyítsák, és rángatják az egész csapatot a bíróság elé, hogy a bíró eldöntse, mert az apa nem vállalja el. Az apai szeretet a Biblia szerint vállalja a gyermekét. Ugye ezt láttuk a Nevem szemben az édesanyja viselkedéséből. Ő nem vállalta, a szem vállalta. De itt ez a statisztika arra mutat, hogy a férfiak kihátrálnak a gyerekeik mögül. Kihátrálnak a családjuk mögül. A 27. Zsoltárban azt olvasjuk, hogy ha apám, anyám elhagynak is, az Úr magához fogad engem. Isten nem teszi ezt soha. És a mi példánk ebben, mint édesapák, ők. Az Efézusi levélben, a 3. részben, a 14-15. Versben azt olvasjuk, Pál ott térdre megy, imádkozik, ahogy tanít közben, átmegy Isten dicsőítésbe, és azt olvastuk, hogy ezért meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Mi jellemző azokra, akik felett Isten gyakorolja az ő atyaságát? Hogy a nevét kapja minden nemzetség, az ő nevét. És hát ez egy érdekes dolog, hogy az én gyermekeimet is föl lehet ismerni. Van olyan, aki azt mondja, hogy onnan, hogy ördög fiókák, itt egy kedves testvér a gyülekezetben mondta ezt nekem, akit egyébként nagyon szeretek. Szóval onnan is, de onnan is, hogy hívják őket. Úgyhogy Heizer Balázs, Heizer Blanka, Heizer Levente. A nevemet hordozzák. Ezt mondja itt az Efézusi levél is, hogy Isten nevéről neveztetnek azok, akik az övé. Ugye a régi nyelvhasználat ezt ki is fejezte, hogy valaki a nevét adja egy gyereknek, vagy nem, fattyút csinál belőle. Kifejezte. Ma már ennek nincs jelentősége, de a Biblia is utal erre. Tehát egy édesapának a szeretetét abban is ki kell fejeznie, hogy vállalja a gyermekeit. Vállalja a gyermekeit mindenféle tekintetben. És hogy ez mennyire fontos, ugye ez az elfogadásról szól. Azt akkor értjük meg, hogyha az ellenkezőjéről gondolkodunk, hogy mit jelent az elutasítottság. Hogy mit jelent elutasítva lenni. Amikor azt éljük át, hogy nem vállal az apám, nem vállal az anyám, elutasít engem, nem fogad el. Hihetetlen mély fájdalmat okoz, ráadásul olyan személyektől, akikre rá vagyunk utalva. A legrosszabb, amit át lehet élni emberként. Tehát nagyon fontos, hogy elfogadást kapjanak a gyermekeink tőlük. Tőlünk. Akkor is, amikor pont az ellenkezőjét mondja esetleg az az élethelyzet, ami benne vannak, amikor kudarcot élnek át, amikor nem viselkednek úgy, ahogy kellene, amikor nem hoznak dicsőséget a számunkra. Hány szülő ne szeretne büszke lenni a gyermekeire. És mi van akkor, mikor nem tudunk azok lenni egy helyzetre? A Biblia azt mondja, hogy minden körülmények között az, hogy hozzám tartozol, az egy nagyon fontos üzenet egy édesapától. És az igazi apai szeretet jelen van és elérhető. Ugye a Jeremiás könyvében azt mondja a Biblia, hogy megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. A Zsidók 13.5-ben azt olvassuk, hogy nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Az apai szeretet meg kell nyilvánuljon abban, hogy ha a fene fenét eszik is, abban biztos lehetsz, hogy én ott leszek melletted. Nem hagylak el. Nem hagylak magadra. Nem hagylak bajban. Nem hagylak cserben. Számíthatsz rám. Nagyon fontos dolgok, ez az apai szeretetnek ezek az összetevői, hogy ezeket a gyerekeink tapasztalják. Tehát nem egy ilyen puha, nem egy ilyen lágy, feltétlen ilyen rózsaszín szirupos dologról van szó, hanem hogy ezekben a dolgokban megnyilvánul az, hogy az édesapa szeret engem. Hát a harmadik dolog, amiben Isten bevon bennünket, édesapánkat az ő munkájában, az a növekedésnek a misztériuma a gyerekeink életében, amikor egy férfi a gondviselésével van jelen, és Isten munkatársává válik, és így vesz részt a gyerekének az életében. Az első dolog az, hogy az apa értünk él. A gondoskodás és az áldozat hozatal az, amit a Biblia ilyenkor felhoz. Az 1 Timóteus 5.8 ugye azt mondja, hogy aki a saját háza népéről nem gondoskodik, az rosszabb a pogányoknál. És ez az aki, ez a görög eredetiben himnemű. Tehát nem a nőkről van szó, férfiakról. Az a férfi, aki nem gondoskodik a háza népéről, és a háza népéből ugye benne vannak a gyermekek, az rosszabb a hitetleneknél és a pogányoknál. Ezt mondja a Biblia. A Jelenések 13.8 pedig az áldozatról beszél, hogy Isten áldozatot vállalva gondoskodott rólunk. Mi apák sem tudunk másképp. Ott Jézust úgy mutatja be a Biblia, mint a világ teremtése előtt megöretett bárány. Isten ennek az egész világnak a teremtését arra az áldozatra alapozta, ami ő benne végbe ment. Amikor Isten teremteni készült, látta az egész világ bukását, a bűnnek az eredményét, és a Szent Háromság Istenben az áldozat, a Golgotai kereszt áldozata végbe ment a Golgota előtt. Jézus az örökkévalóságban, nem az időben, az örökkévalóságban igent mondott arra, hogy ő lesz az áldozati bárány. És aztán belépett a történelembe, és ezt az áldozatot bemutatta. És erre az áldozatra lehetett alapozni egy elég világnak a teremtését. Ez azt jelenti, hogy nekünk is tudatosítanunk kell, hogy ez a világ nem az a hely, ahol szép, értékes és jó dolgokat áldozatvállalás nélkül lehetne véghez vinni. Nem lehet. Az apaság is áldozatba kerül, csak így sok dolog kerül oltára annak, aki édesapa lesz. Például a kedveléseit újra kell gondolnia, a szabad idejét is. Azt nem kell annyira újra gondolni, mert az nem lesz. A pénzbeosztását is kevesebb kedvelésre fog jutni, egy csomó hobbit el lehet felejteni. A haveroknak egy részéből vissza kell venni, a focikból, meg sok dologból. Hátrébb kell lépni azért, hogy a gyerek megkapja azt, amit csak ennek rovására lehet, és még sorolhatjuk tovább, hogy mi mindent kell majd beáldozni. De ez az az áldozat, ami megéri. És az az áldozat, ami az Isten apaságát is tükrözi. A másik, hogy az apa felkészít engem. Itt a nevelésről van szó, hogy kihozni a gyermekekből azt, ami az Isten célja velük. És hát olyan dolgokat látunk a Bibliában, mint a példaadás, a tanítás, a biztatás, a korrigálás, a fegyelmezés, és az irgalom is. Ezek így együtt. Tehát engedni, hogy Isten használjon bennünket arra, hogy kihozza a gyermekünkből azt, amit ő akar benne látni. És végül az apa megvéd engem. Tehát a biztonság is valamilyen módon az édesapákhoz kötődik. Itt ebben a Zsoltárban, a 68. Zsoltárban Istennek az atyasága, és az, hogy ő biztonságként ott van az árvák és az özvegyek mögött, összekapcsolódik. Az atyaság és a védelem, az atyaság és az oltalom. Szükség van erre ma? Hát, eléggé. Tehát ez a világ nem kevésbé veszélyes hely ma, mint volt régen. Az ördögnek a módszertana nem lett gyengébb ma, mint régen. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy sokkal kifinomultabbak ezek. Van mitől védeni, oltalmazni a gyermekeinket. És végül Az elengedés misztériuma, amikor egy férfi az ajándékozó Istennek a követőjévé válik. Nekem ez a terület előttem van, elég ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, ugyanis ez az elengedésről szól. Kiengedni a fiaimat az életbe, és ami egy kicsit más, mert ők mégiscsak férfiak, de a lányomat például rábízni egy pasira. Itt van egy-két ifjú házas, nem tudom, mit éltetek meg após ügybe, meg ilyenekbe. Van egy nagyon jó film, az Apádra ütök, vagy melyik, meg egy-két film, ami ezt földolgozza, ezt a belső konfliktust, amin a férfiak ilyenkor átmennek. Szóval ez sem egy kis mutatvány, de ebbe is Isten akar cselekedni rajtunk keresztül. Erre föl kell készülni, az elengedésre, az elengedésnek a misztériumára. Az első dolog, hogy átadni a gyerekeket önmaguknak. Hagyni, hogy a saját életüket éljék. Isten megtette azt, hogy megteremtette az embert, és elengedte, útjára bocsátotta. Nekünk adta az önrendelkezés jogát. Az egész felnőtté válás folyamat arra megy ki, hogy önmaga álljon meg a gyerek a saját lábán, kész legyen az életre. Neki adni az életét, hiszen ő kapta Istentől, nem én. Én egy időre kölcsön kaptam. És örülhetek, hogy kísérhettem. De az a lényeg, hogy elengedjem. És hát ez ugye nem úgy történik meg, hogy mit tudom én, 2018. január 26-án eljött ez a pillanat. Hanem folyamatosan egyre több dologban kell megbízni bennük előre, és engedni, hogy menjenek a saját útjukon, és neki menjenek a falnak is egyszer-kétszer, és bízni Istennek is a hatalmában. De el kell tudni engedni. Az a szülő, amelyik magának akarja megtenni, tönkre fogja tenni a gyerekét, meg a gyerekének a jövőjét. Ahogy Isten elengedett bennünket, és erre a tékozló fiú története egy nagyon szép példa, hogy az apa hogy engedte el a fiát, tudva tudta, hova megy és mit fog csinálni, és elmerte engedni. Mert a szeretete az olyan volt, mint egy expander, hogy húzta a gyerek, ment el, aztán utána visszahúzta. Ebben lehet bízni, és lehet így szeretni. A másik átadni Istennek, hogy az az elhívást, amit Isten akar az életükbe beletenni, azt ők felfedezzék, és mehessenek csinálni azt, amire Isten elhívta őket. A legszélsőségesebb dolgok például, amikor valakinek a gyerekét Isten elhívja a misszionáriusnak, és akkor meg kell küzdeni az elhívással még a szülőknek is. És akkor lehet azon benne, hogy hát én nem erre neveltem a gyerekemet, én azt szerettem volna, hogy ott éljen mellettem. Aztán elmegy a világ másik végére, és mindenki fizeti az árát. De megteheti Isten? Talán a legszebb példa Ábrahám és Izsák történet, amikor Isten azt mondta, hogy elkérem a fiadat. Szóval megteheti Isten. Az elengedés sok szinten fog lezajlani az életünkbe, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy erre készülni és készíteni, hogy Isten a saját elhívása alapján ragadhassa meg az életüket, és tegyen velük, amit akar. Aztán átadni őket a házastársuknak és a gyermekeiknek, hagyni, hogy másokat szeressenek, és másokért éljenek. Megengedni, hogy szeressék a feleségüket, és hogy éljenek a saját gyermekeikért. Ez az elengedés egy nagy lecke lesz végül nekünk, édesapáknak. Szeretném összeszedni a dolgokat. Szóval, ha ezt így végig gondoljuk, akkor talán az első dolog, amire így beledobban a szívünk, és úgy kijön belőlünk, hogy na hát akkor erre meg ki alkalmas. És semmiképpen nem szeretném, hogy az, amit a Biblia így elénk hoz, és ez csak néhány morzsa volt, ez minket agyonnyomjon. De ez egy jó kérdés, hogy ki alkalmas erre? Hát, néhány ige ezzel kapcsolatban. Azt mondja az Ézsaiás 40:30-31, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Édesapaként is ez az ige igaz, nekünk is igaz. A legjobbak is elfáradnak. Akik erre igazán adják magukat, azok is meg tudnak fáradni, az apaságukban is. De akik Istenben bíznak, azoknak Isten új erőt ad, hogy állj oda a helyedre, Légy édesapa, vedd észre, hogy ez az egyik legfontosabb hivatásod, amit kaptál. Be kell, hogy előzze a munkahelyi karrieredet is. Nem felülírja, de hogy mégis a helyére kerüljön. Az annyira erősen követel. Olyan keményen követel. Egy gyerek soha nem tud úgy követelni. Olyan keményen megfogni. De Isten azt mondja, hogy vigyázz, a legfontosabb hivatás az életedben ez, nem más. Hogyha édesapa lettél. Aztán Pál a korintusi levélben írja azt, az első korintusi levélben, hogy a 3. rész 5.-6. versében, hogy ami alkalmas voltunk, az az Istentől van. Ott az apostoli szolgálatról beszél, de ez az alapelv minden elhívásra igaz. Hogy a mi alkalmas voltunk nem mástól van, mint Istentől. Az apaság nem csinálható végig Istennek a jelenléte nélkül, az Istenbe való kapaszkodás nélkül, az Isten kegyelmében való megújulás nélkül, a hozzávaló megtérés nélkül, amikor kemény a szívünk, amikor értetlenek vagyunk, amikor annyi más elragadja a figyelmünket, akkor Isten jön, megfog és visszafordít. Szóval az alkalmas voltunk Istentől van, és hogyha megfáradunk is, az életben sok dolog van, ami az erőnket elviszi, Isten meg tud újítani bennünket, és újra erőt tud adni. Na, ennek a mai tanításnak más üzenete nem akar lenni, mint hogy add magad ez a szép hivatáshoz, hogy édesapa vagy ha arra készülsz, hogy édesapa légy tudatosan. Vállald hozzá az áldozatot, és éld meg az örömeit. És ne engedd, hogy a világ formáljon ebben a dologban, hanem engedd meg, hogy az ige bátorítson téged ebben a dologban. Légy az Isten munkatársa ebben az egészben. Hogy azok a gyermekek, akiket kaptál, és akiknek örökké való sorsuk van, azokké válhassanak, akivé Isten őket tenni akarta. Ámen. Fiúk, lányok, egyetértetek, oké. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy így szólíthatunk téged, a hatalmas teremtő Istent, hogy apa, az Úr Jézusért, azért az áldozatért, amit te nem sajnáltál az egyszülött fiadon keresztül meghozni értünk, hogy visszakapcsolódhassunk hozzád, ráadásul úgy, mint gyermekek. Köszönjük, hogy te, aki a teremtő Isten vagy, belehívsz bennünket abba a munkába, amit te végzel itt a földön, az élet újrateremtésével és az életnek a gondozásával, oltalmazásával kapcsolatban. Bocsáss meg minden mulasztásunkat, meg minden bűnünket, amit elkövetünk ebben a hivatásban. De köszönjük azokat a szép átéléseket, amikor átélhetjük, hogy ott vagy, jelen vagy, használsz bennünket, és hogy szép dolgokat, értékes és fontos dolgokat helyezel el a gyermekeink szívében. Kérünk téged, hogy használj bennünket, férfiakat úgy, hogy olyan édesapák legyünk, amilyeneké te képzelted el ezt. Hogy hadd lehessünk a te eszközöd. Hadd élhessék át a gyermekeink, hogy amikor felnőnek és egy kicsit a dolgok mögé tudnak látni, akkor hadd fedezhessék föl, hogy emögött, a kapcsolat mögött igazából te vagy, és hogy te vagy az igazi édesapa. Mi pedig ennek a tükörképe, a vízfénye vagyunk. Köszönjük a kegyelmedet és az erődet, amit te adsz nekünk ehhez minden nap, ha igényeljük, és hogyha hozzád megyünk. Ámen.